Kedves ülek, ezért örülök, hogy megint itt lehetek a körötökbe, főleg egy ilyen szép napon, mint amit kaptunk mára. Tegnap előtt készült a beosztás a jövő negyedre, és nem merek nyilatkozni, mert nem emlékszek, hogy hogy tudtam beírni magam. Nagyon sok a kötelezettségem, ha esetleg hiányoznék, akkor rögtön pótolom a következő elején, elnézéseteket kérem, ez lesz az oka. Ma egy olyan témát választottam, amihez nem kéne kinyitni a Bibliát az alapigéjéhez, de valamiért kérem, hogy mégis nyissátok ki. Ez a János evangélium a harmadik fejezete, tehát az a bizonyos beszélgetés Nikodémussal, biztos emlékeztek így rá, hogy ez a fejezet erről szól főként. Azért mondtam, hogy nem lenne szükséges, mert egy olyan versét idézem alapigeként, adjak Bibliát esetleg? Egy olyan versét idézem alapigeként, amit kívülről tud az egész világ, gyakorlatilag a keresztény világ, de talán még a nem keresztények is. Viszont majd a szövegkörnyezetét is szeretném egy kicsit megmutatni, és ezért kérem, hogy keressétek meg. Hát biztos kitaláltátok ebből, hogy a 16. versre gondoltam. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Biztos hallottátok már, hogy úgy szoktak hivatkozni erre a versre, hogy ez az evangélium önmagában. Igaz, én azt gondolom. Ez a Biblia szíve, talán így is mondják egyesek. Tehát, hogy ki hogy fogalmazza meg, de a lényeg ugyanaz, hogyha egy verset kéne a Bibliából kiemelnünk, hogy a mondandóját reprezentálja, bemutassa, valóban nehéz lenne másikat választani. Egy a baj az ilyen igehelyekkel, hogy amik nagyon ismertek, azokra sokszor nem úgy tekintünk, mint amitől várnánk még valamit, hogy mond nekünk. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, tehát amikor ismerős helyre érünk, azon gyakrabban áthaladunk, vagy gyakran gyorsabban áthaladunk, éppen emiatt. És engem is a napokban ragadott, meg pont itt jártam a Bibliában a személyes olvasás során az, hogy azért van ennek helye, hogy erről közösen gondolkodjunk, és én ma ezt szeretném veletek megtenni. Kezdve azzal, ami nekem is most tűnt fel igazán, én bevallom, így vagyom ez, hogy sokan ezt az ígét ismerik meg először, és nem annyira a környezetét, és nem tudom, hogy ti mennyire tudjátok felidézni ennek a szövegkörnyezetét, hogy hol, most már azt elárultam az előbb, hogy Nikodémussal beszélgetve hangzott ez el, de hogy mi volt ennek a szöveg összefüggése. Ugye már az önmagában is beszédes, hogy... Nem egy tézisként mondta ezt Jézus valahol, tehát nem önmagában hangzott el ez a kijelentés, és nem tudom, ti nektek ez feltűnt-e, hogy nem a hegyi beszédben, tehát nem egy prédikációban nagy tömeg előtt mondta ezt a roppant súlyú verset, hanem a legszemélyesebb beszélgetés során Nikodémussal. Tehát ketten beszélgettek, és ott hangzik el. És ezek után merül fel bennem a kérdés, hogy emlékeztek-e rá, lehet használni a Bibliát is, hogy mire fel mondja ezt. Mire válaszol? Ugye egy beszélgetésnek van egy gondolatmenete. Látjátok, úgy kezdődik, hogy mert úgy szerette Isten a világ. Tehát kapcsolja. Az a kérdés, hogy mihez? Egészségnek. Mire válasz ez a kérdés vajon ebben a beszélgetésben? Nekem most tűnt fel. Hallgatom, igen? Hogy mondtad? Ha kicsit hangosan mondjátok, mert nem hallom.
Földiekről szólok.
Igen. Igen, ugye sok mindenre kitér a beszélgetés, akkor próbálok segíteni nektek, ugye az egész fejezetet tekintem most. Jézus azzal fogadja, Nikodémus jön és mondja, hogy Mester, mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanító, mert senki sem teheti ezeket a jeleket, amiket te teszel. Tehát kell, hogy legyen egy isteni erő mögötted. Ez egy köszöntés és egy nyilatkozat, hogy milyen minőségben jött Jézushoz, mármint, hogy Jézusban kit lát, mit lát Jézusban. Tudjátok, hogy utána mi a válasz? Ugye gyakorlatilag erről kezd beszélni Jézus, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Mindig szerettem gyerekkoromban az olyan könyveket, amiknek nem volt hosszú a bevezetése, mert az olyan unalmas. Hát én ennél célra törő beszélgetést életemben nem hallottam, hogy jön Nikodémus épp, hogy köszön, és Jézus elkezd vele beszélni, hogy szükség néktek. Mondja ezt a Sanhedrin egyik tagjának, tehát mintha egy egyház szűk vezető testületébe valaki azt mondaná valakinek, hogy hát neked meg kell térned. És akkor azt mondja, hogy már, hogy mihez képest? Hát én nem csak, hogy hívő vagyok, hanem én még vezető is vagyok. Azt mondja, igen, ettől függetlenül ez igaz, hogy neked is meg kell térned. És Jézus ezzel fogadja Nikodémust, vagy hát igen, ezt mondja neki. Azt mondja, hogy aki újonnan nem születik, az nem láthatja meg az Isten országát. Magyarul a kérdésnek ennyi a jelentősége, hogy üdvözülsz, vagy nem üdvözülsz. Ugye, mi a nem üdvözülsznek a másik szinonimája, hogy elkárhozol. Tehát nem csak annyi, hogy nem üdvözülsz, hanem elkárhozol. Azt mondta Jézus, hogy ez egy ilyen fontos kérdés, és ez a földi élet egyetlen értelme és célja, hogy erre milyen választ ad az ember. Rengeteg dolgot csinálunk az életünkben, rengetegféle lehetőségünk van, vagy kötelességünk. Lényegi kérdés egy van, a legfőbb, úgy értem. Több is lehet fontos, de a legfőbb az ez, hogy újjászületsz, megtérsz, alkalmassá válsz az örök életre, és befogadhatnak téged oda, vagy nem. Ez az egy kérdése van minden ember életének, akármennyi is adatik nekünk időben. Nikodémus ezt megérti és magára veszi, és emlékeztek, hogy mit kérdez? Hát egyszer azt mondja, ugye, hogy hát ha már az ember megszületett, hogy mehet vissza az anya méhébe, ez mondjuk egy ilyen rossz hízű és ironikus válasz, ezt én sem gondoltam komolyan szerintem. Ez az ilyen első ösztönös, az emberi természetből való hárítás, amire mondta, hogy már mire gondolsz. De aztán mondott olyat is, hogy mi módon lehetnek ezek, ugye itt hangzik ez el. Azt mondja, hogy mi módon lehetnek ezek, tehát Jézus mondja, hogy mire van szükség. Nikodémus visszakérdez, hogy mi módon lehetnek ezek, Jézus elkezd beszélni és eljut ide. Magyarul én úgy értem, majd azért ellenőrizzetek, olvassátok el a fejezetet otthon, hogy az, hogy úgy szerette Isten a világot, ez arra válasz, hogy mi módon térhet meg az ember. Ha találkozik az Isten szeretetével, akkor igen. Anélkül lehet a Sanhedrin tagja, tudhat sok mindent az Istenről, meg a Bibliáról, de ha nem találkozik az Isten szeretetével, nem tud megvalósulni az ember életében a megtérés. Ez egészen biztos. Ez az evangélium lényege. Megváltozhat az ember, de csak is ekként. Ebben a szöveg összefüggésben hangzik el tehát ez az igehely, még egyszer mondom, nem egy tézisként, tehát nem önmagában egy ilyen doktrinaként, hanem válaszként minden olyan ember kérdésére, akiben egy csöpnyi belátás van, és szóba áll az, hogy ő elveszett ember, és szüksége van megtérésre, arra a kérdésre, hogy hogyan valósulhat ez meg az életemben. És azért itt hagyd tegyem hozzá magamnak is, aláhúztam a vázatomba, hogy azért iszonyatos egy csapda a bűn, ha belegondoltok, hogy értelemmel beláthatom, hogy a kárhozat fia vagyok, és ebből még nem következik, hogy meg tudok menekülni ebből az állapotomból. Tehát az életben a legtöbb dolog úgy van, hogy uram, én most nagy bajban van, adósság, teher, vagy bármilyen hétköznapi dolog, most már tudja, most már csináljon valamit. Hát nyilván csinálok, hát valamit teszek ellene. És azt mondja a Szentírás, hogy nem így a bűn. Te tudhatod, hogy a kárhozat fia vagy, beláthatod, de ettől te még nem fogsz egy olyan változást átélni, ennek a tudatától önmagában, amitől ez megváltozik, és amitől az Isten országára alkalmassá válsz. A megtérés az értelemmel kezdődhet, tehát hogy valahol ugye be kell jutni a dolgoknak, fel kell dolgozni, tehát nem a tudatunkat megkerülve ér bennünket ez, de végül az értelmet megharadó, annál mélyebb változásnak kell beállni az ember életében. Ezt fejti ki ez az ige, és amit rátérnék arra, hogy szakaszosan a mondandóját veletek átgondoljam, szeretném fejlődni a figyelmet, amit mondtam is már, hogy előtte miről van szó közvetlenül, tehát ez az egész beszélgetés szöveg összefüggés, amiről beszéltem, de most a közvetlen megelőző verseket szeretném, aztán a közvetlen következő verseket röviden. Ugye a 14. 15. verset olvasom, ha jól látom, ugye amint kinyomtattam, és csak így van a vázatomban. Azt mondja, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Annak érdekében, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ez azért történik meg, bocsánat, én hozzátettem, de ez a szó ez nem változtat, hogy annak érdekében, tehát hogy ha, azért hogy. Ebből megérthetjük, hogy ami a pusztában történt, emlékeztek a történetre, ugye, hogy kígyók megmarják Izrael fiait, pusztulnak az emberek, halnak meg egymás után, és Isten azt rendeli, egy tömeges jelenség. Isten azt a megoldást rendeli, hogy Mózes készítse el a képmását részből, ha jól emlékszem, a kígyóknak, tehát egy kígyó ilyen szoborszerűség, vagy nem tudom mi, tűzze egy póznára, azt emeljék fel, hogy mindenki jól lássa, és aki feltekint, az meggyógyul, aki nem hisz ebben, mert hát emberileg irracionális különben a dolog, az meg fog halni. Hogy olvassátok el, a Pátriárkok és Proféták írja ezt, hogy voltak, akik elhitték Istennek ezt a, hát ezt az Isten ezt mondta, elhitték, meggyógyultak. Akik nem hitték el, azok már ott voltak hozzátartozók, és fokozatosan megüvegesedett a szemük, valami ilyesmit írt, tehát kiment belőlük az élet, és élhettek volna, de nem hitték el, hogy oda fel kell tekinteni, és hogy ennyiből van a gyógyulás. És azt mondja ez a szakasz, tehát János Evangélium a harmadik fejezete, maga Jézus Krisztus mondja ezt nyilván a földön jártakor, tehát egészen személyes, még csak egy kis üzenet, nem mint hogyha ettől a többi bibliai szakasz kevésbé lenne hiteles. Azt mondja, hogy ami akkor ott történt a pusztában, 1500 évvel korábban nagyjából, az előképe volt annak, ami most fog történni. Az előképe volt a megváltás műve központi eseményének. Előképe volt az evangélium történésének. Tudnék, hogy aki bűnt nem ismert, azt az Isten bűnné tette érettünk, tehát a kígyó jelképével van párhuzamot, és fel kellett emeltetnie. Hát mikor azt mondjuk, hogy valakit felemelnek, akkor általában arra gondolunk, hogy magasabb rangra. Tehát hogy valami pozitív változás, ez itt nem erről szólt. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a keresztre feszítés gyakorlat az későbbi, mint a kígyó. Tehát a kígyó az időszámításunk 1500 táján történt, ez a pusztai esemény, 1400-as évek vége inkább már. A keresztre feszítés, amennyire tudom, az a rómaiak gyakorolták, az is változó volt, hogy olyan kereszten, amit mi ismerünk, tehát ezen a hagyományos általunk ismert, ezt latin keresztnek hívják különben, vagy olyan kereszten, amit görög keresztnek hívják, hogy T alakú, tehát nem ilyen X-ben keresztezi egymást a két fa, hanem rák teszik az egyiket a másikra. Valószínűsítik, hogy Jézus latin kereszten lett megfeszítve. De az eredeti formája ennek a kivégzési módnak az a perzsákra vezethető vissza, tehát kb. 500 évvel korábban, mint Jézus, de jóval későbbre, mint a pusztai eset, ahol kitalálták azt, hogy ha valami kapitális bűnöző, lator, ugye ez egy kifejezéssé vált van köztünk, azt nem egyszerűen kivégezzük, azt úgy kell kivégezni, hogy elrettentésül, és azt kell bemutatni, hogy ez egy olyan vétkes ember, olyan bűnös és romlott ember, hogy nem ildomos, hogy köztünk éljen és a lába leérjen a földre. És ezért volt az, hogy egy magasabb pontra, tehát felemelték, és egy magasabb pontra szegezték oda, hogy onnan csüngött, hogy leérjen ide le ebbe a világba annak az embernek a lába. Ez volt a mögöttes gondolata, az üzenet ennek a kivégzési módnak. Jézus azt mondta, hogy neki is így kell felemeltetnie, bűnösként. Kapitális bűnösként, bűnözőként. Tudjuk, hogy ez így is történt, ugye két lator között harmadikként középen feszítették meg. Olvastam az utóbbi verseket is, tehát a következő 17-18. Verset. Figyeljük meg, hogy nem csak arról beszél, hogy miért jött, hanem arról is, hogy miért nem jött. Ez mindig tanulságos. Azt mondja, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Itt meg is állok most. Tehát azt mondja, hogy mi volt az isteni szándék abban, hogy az Isten fia közénk látogatott. Nem azt akarta az Isten, hogy kárhoztassa, megítélje, elmarasztalja a világot. Tehát az ő küldetésének nem az a célja, ami emberileg egyébként nagyon is elképzelhető lett volna, hogy a mindenható tökéletes Isten, aki egy világot alkotott tökéletesnek, az a világban élő bűnös lázadókat, azokat megítélje. Szóval nem az ítélet volt az ő küldetésének a célja, hanem hogy megtartassék a világ általa. Ez is része az evangéliumnak, hogy milyen az Isten és hogyan tekint ránk. Ellenben a következő vers azt mondja, hogy aki hisz ő benne, az el nem kárhozik. Tehát annyi, mint a kígyónál, hogy aki hisz, aki elhiszi ezt a megoldást és elfogadja, az el nem kárhozik. Ellenben aki nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egy szülött fiának nevében. Ez majd ki fog domborodni a 16. verset is, ha nézzük, hogy azt mondja, hogy ahhoz, hogy elkárhozzon valaki, nem kell megfeszítenie magát. Elég, hogyha nem akar meggyógyulni. Aki nem hisz, immár elkárhozott. Alapvetően ebben az állapotban van minden ember. Innen indulunk. A kérdés az, hogy ki tudunk-e innen jönni, ki tudunk-e emelkedni. Hát ennyit talán a közvetlen szövegkörnyezetről, és akkor most rátérek gyorsan a fő üzenetére az alapigénknek, a Biblia központi versének, a tömörített evangéliumnak, talán így is mondhatnám. Megyek előre akkor a gondolatokat szakaszolva, értelemszerűen elválasztva. Mi a főállítás és a központi üzenete ennek a versnek, és mi közelnek az evangéliumhoz? Ugye így hangzik, mert szerette Isten a világot. Az úgy az már majd a folytatással függ össze, ugye, hogy ott folytatja a gondolatot, tehát hogy az az üzenet, hogy Isten szerette a világot. Az a kérdés, hogy ez fontos kijelentés, vagy nem fontos kijelentés a mi számunkra. Hát mivel itt élünk, szerintem ez fontos kijelentés, de még pontosításra is szorul, mert amikor ezt olvasom, hogy Isten úgy szerette a világot, akkor ti kikre szoktatok gondolni, hadd kérdezzem meg.
Magunkra.
Akkor nem vagyok egyedül vele. Magunkra. Ugye? De ez az ösztön van bennünk. Én így írtam ide magam, hogy én ennél megengedő voltam, mint a jókra. Hát magunkkal kezdem én is a sort akkor. Meg akiket még úgy méltónak tartunk. Emlékeztek a szabadiságban, a zsidók mondták, hogy ez a római százados, ez méltó, hogy megtegye neki Jézus, mert azért jó, tehát attól méltó valaki, hogy nekem jó szolgálatot tett. Ja, van olyan egyház, aki azt szerint avat szenteket, hogy milyen nagy szolgálatot tettek az egyháznak. Az, hogy az életük milyen volt, hát sokszor talán tényleg így emberi szemmel is, én nem mondom, jó volt, de azért az érdem, az nem közömbös. Mi úgy gondoljuk, hogy a jókért méltó, hogy meghalt, az talán úgy fel sem merül benne, hogy lehet, hogy nem csak a jókért halt meg. Mármint úgy értem, hogy akikért érdemes volt. De a világ az ennél többet jelent, nem? Tehát a világ az egy gyűjtőfogalom. Isten úgy szerette e világot, így mondja Jézus, ugye legalábbis a magyar fordítás így fordítja, hogy e világot. Tehát többeket. Nem csak engem, mert olyan jó és aranyos vagy helyes vagyok, hanem mindenkit. És a mindenkithez most jól kapcsolódnak a tanulmányaink, amik arra hívják fel a figyelmet, hogy a gazdagokért is meghalt. Meg a kitaszított szegényekért is meghalt. Ugye itt az előbb mondtam nektek, hogy beszélgettünk, hogy érdemes megnézni, hogy ki mindenkit tekintettő érintetnek ebben a kérdésben. A Sanhedrin tagját igen, ugye a Nikodémus, neki mondja. Tehát a konkrétan itt hangzik el ez a kijelentés, hogy a Sanhedrinnak a tagjával beszél. A következő fejezetben beszél egy félzsidó szamaritánus nővel, ugye itt éltek körülbelül az ország közepe táján, ugye Sikem mellett, volt a Jákob kutyánál a beszélgetés. A nő csak félig volt zsidó, viszont egészen erkölcstelen életet élt, azt lehet mondani, vagy hogy mondjam, tehát azért nem volt szokványos akkor sem, hogy öt házasság volt mögött, és épp egy élettársa volt, és Jézus ugyanazzal a természetességgel áll vele szóba. Itt hagyja érzem meg nektek, most az előadásaink mennek tatán ebben a témakörben, és én is többet foglalkoztam ezzel, hogy én szerintem mi egyik emberrel se tudtunk volna igazán beszélni, megmondom őszintén, a természetes hát előítéleteink miatt. Nikodémusról azt tartottuk volna, hogy ez olyan főember. Tehát vagy az a baj, hogy ez eleve nem is érdeklődik ilyen dolgok iránt, vagy esetleg szorongással beszéltünk volna, mert ez egy nagy ember. Hát most én mit mondjak neki? A nővel meg legyünk őszintén, ami ezt előre tudjuk, hogy ő ilyen életutat tud maga mögött, azért kevesen lettünk volna szerintem, akik az előítéletet tudtuk volna egészen tenni, és beszélgetni vele. És ő megtette. És ő beszélt római századosokkal, ő egy Pilátust meg akart menteni. Nem ismétlen meg, inkább csak azért, mert felvesszük, hogy érthető legyen a gondolat, hogyha végignézzük, alázatra int bennünket az, és tanít bennünket, hogy ő ki mindenki ember fiát tekintett az üdvösség várományosának, és mind címzett volt, és minden beszélt, és mindet megkereste. Volt, aki ördöngős volt, nem lehetett vele beszélni, a gadaraiakra gondolok. Megszabadította. A vámszedőben ő reményt látott. Azt a nőt, akit tetten értek és odavittek elé, hogy nyilatkozzon, hogy most akkor mit kell csinálni ilyenkor, tudjátok, János 8-ban a Mózes törvényére hivatkozva. Azt a nőt megmentette a gyilkos a kivégzőitől, de azt mondta, hogy ezt azért nem lehet csinálni, amit csináltál, hogy többet ne vétkezzél. Kedves ürekezet, mint hogy az evangéliumok szisztematikusan a rendkívüli eseteket gyűjtenék össze. Ezek az emberek, mint a kívül esnének a mi számításainkon, az ösztönös számításainkon. Nem szabad, hogy így legyen. Egy példával hadd éljek, és ne vegyétek tőlem rossz néven, ezt tudom, hogy ez kicsit mosolytató, ez de annyira kifejező, hogy ezt meg kell osszam veletek. Egyszer mesélte nekem valaki rólunk adventistákról különben, hogy sokszor annyira kirekesztő a gondolkodásunk, tehát ez amiről beszélünk, hogy csak magunkba gondolkodunk meg, hogy csak nekünk van ott helyünk. Egy történettel illusztrálta, fogadjátok el, mert a tanúságáért érdemes. A történet szerint a Mennyországban hát megy egy csoport, ugye hát a történet szerint a japánok fényképezőgépe, mert ők úgy szoktak, és azt mondja nekik a vezetőjük, hogy egy ilyen palánkhoz érnek, ilyen kerítéshez, és mondja nekik, hogy most azt kérjük, hogy csendbe legyenek, itt el fognak menni, a végén mindent elmagyaráz. Elmennek csendbe a palánk mellett, túljutnak rajta, és akkor az egyik turista mondja, hogy na de hát miért kellett ez olyan furcsa volt? Azt mondja, az az igazság, hogy a palánk mögött adventisták vannak, és azt hiszik, hogy csak ők vannak itt. Nem haragusztok, se nem sérteni akartam, sem profán lenni, de azért ez egy szembesítés. Ezt egyszer valamikor, vagy 15 éve hallottam külföldön, hogy vigyázzunk, hogy nehogy ez valóság is legyen. Mert sok viccnek van, tudjátok, igazságtartalma. És félek, hogy ennek is, hogy szükkebbűek vagyunk. Amikor arról van szó, hogy Jézus áldozata, akkor általában magunkra gondolunk, és másokra kevésbé. Pedig a világért halt meg, nem csak, és Isten a világot szerette, még csak nem is a keresztényekre szűkíti ezt a kört. Azért hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mikor és mely állapotában szerette Isten ezt a világot? Nem tudom, ti szeretitek a világot, mert ha őszinte vagyok, hát az ilyen sok szeretnivaló nincs benne. Mondjuk a világ szeretetétől óv, az egy más dolog, sajnos olyan szempontból van bennünk szeretet, ahogy nem kéne. De az, hogy mi a világot, az embereket úgy, ahogy vannak szeretni tudjuk, hát ez nincs meg bennünk természetesen. Azt mondja Pál apostol, hogy amikor még bűnösök voltunk, ő akkor szeretett minket. Én még messzebb megyek. Ugye azt is hozzáteszi, bocsánat, hogy az igazért csak megmerne halni valaki. Nem hiszem, hogy sokan vannak. De értem, amit mond. De a bűnösökért, ellenségekért. Mikor kezdődött ez a szeretet? Hát amikor megteremtette Isten ezt a világot, ő már tudta, hogy mi fog történni. Hát ezt tudjuk, ez nem kérdés. Tehát őt nem lepte meg, nem okozott neki csalódást olyan értelemben, hogy erre nem számított, hogy az első bűneset bekövetkezett, és kisiklott a történelmünk, és kezdetét vette a bűntörténelme. Ha viszont ő ezt előre tudta, akkor ezen az alapon hogyan teremthetett meg bennünket? Hát ide van írva. Úgy szerette Isten a világot. Ezzel együtt. Azokat, akikről tudta, hogy nem fecsérelni fogják az életet meg a kegyelmet, hanem megragadni. Akik közé mi is tartozhatunk, de ezt mi döntjük el, hogy azok közé tartozunk-e. Istennek ez a szeretete az arra méltatlan világ iránt gyakorlatilag a létrejött előtt kezdődött. Mert az az Isten, aki teremtette, az előre tudta, hogy ez lesz a vége. Hogy ezt az utat be kell járni, hogy ezt a megváltási művet létre kell hozni, és végig kell vinni. És ehhez képest gondoljátok meg, hogy az Isten hogyan várhatja a történelmünk végét. És ahhoz képest milyen szégyen, hogy mi mennyire nem várjuk, és mennyire nem munkáljuk. Nem bántani akarlak titeket, magamnak is mondom. Csak olyan jó esik belegondolni abban, nem? Hogy az ilyen perspektívából nézni mindezt, hogy az Isten, aki mindezt tudta, aki belevágott, és alig várja, hogy ez a szomorú fejezete a világegyetemnek lezáruljon, amiről ő tudta, hogy mi lesz. Az az Isten, hogy várhatja azt, hogy minden kifusson most már, és véget érjen. És ehhez képest mi, akikről szól, olyan vagyunk, mint azok a hajótöröttek, akik nem veszik tudomásul, hogy hajótöröttek, és meg akarják őket menteni. És egy csónakba sodródunk itt egy otthontalan óceánon, és hát ott köröz körülöttünk egy nagy hajó fel akar venni azt, hogy ne, de már nem vagytok sokáig hajótöröttek, hát meg akarlak menteni titeket, és mintha nem akarnánk ezt észrevenni. Egy egészséges hajótörött mit szokott csinálni? Ugrál, füstöl, fénygyújt, tehát ő menekülni akar abból az állapotából. Hát kívánom magunknak is, hogy tudatosuljon bennünk ez az állapot, és ez szerint nőjünk fel ahhoz a várakozáshoz, amivel a menny szeméri az egész világunk sorsát, és benne a miénket is. Milyen mértékű ez a szeretete az Istennek? Ugye erre utal már a mondat is, amit kihagytam, hogy mert úgy annyira szerette Isten a világot. Én miért kérdezem ezt? Hát ugye egyrészt benne van a szövegben, ezzel folytatódik, meg azért, mert legyünk őszinték, hogy mi is ismerjük, hogy nem mindig egyforma a szeretetünk mértéke. Nem? Szándékosan mondok távoli példát, azzal senkit sem sértek, egy 4000 évvel ezelőtti példát mondok, Jákob, akinek volt annyi gyereke, amennyi, és az egyiket jobban szerette, a többit meg nem. Ez bennünk van. Ez bennünk van. Ezen a háttéren ott van a kérdés, és ezen a háttéren van a jelentősége, hogy Isten vajon mennyire szerette ezt a világot? Kicsit vagy nagyon? Itt a válasz, olvasom. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Érte. Majd folytatódik, de most miért nem folytatom? Hát aki odaadja az egyszülött gyermekét, nem egyszerűen másért, hanem az ellenségeiért. Hogy hát, ha meggyőzi őket arról, hogy ő szereti őket, nincsen senkiben nagyobb szeretet. Tehát ez nem lehet. Tehát akinél ez az érv nem hat, más érvet még már nem lehet mondani. Erre mondtam nektek, hogy az, hogy elveszett ember vagyok, attól még nem biztos, hogy meg fogok térni, hogy ezt belátom. Hát jó esetben valami azért elkezdődik. De hogyha azzal szembesülök, hogy mondjuk egy másik ember lenne csak, tehát két ember viszonyáról beszélnénk, és az egyik a másikat meg akarja győzni ellenségé, és egy nagy áldozatot hoz, mondjuk egy ilyen nagyot, már az elképzelhetetlen. De hogy az Isten hozza ezt az áldozatot, azért, hogy téged vagy engem meggyőzzön, ez felfoghatatlan. Mit vállalt Isten azért, hogy megoldja a bűn problémát és ezzel az életünket? Hát ugye vállalt egyrészt egy 1000 évekig tartó küzdelmet. Nem tudom, hogy szerettek-e küzdeni, én mondjuk nem. Én szeretném, ha minél előbb vége lenne annak, ami olyan küzdelmes. Isten 1000 éveket, ő tudta, hogy 1000 évekig fog tartani, hát ő tudta a végét is, az idejét, mindent tudott. És vállalta. Ezek alatt, az évek alatt, ezer évekről beszélünk, nap mint nap szemléli a teremtményeinek a pusztulását. Most nem arról beszélek, hogy valaki gonosz ember, és hát nem az ő képmása, hanem arról, hogy mit tesznek emberek emberekkel. Háborúkban, vagy ha olvastok, mi megy Észak-Koreában, mi megy a hétköznapokban, nyugati világban is, emberkereskedelem, lánykereskedelem, erőszak, gyilkosságok a mi országunkban is. Mikor látja azt, hogy szenvednek a teremtményei, és nap mint nap ezt nézni. Szenvednek az üdvözülendők, esetleg mártíromságot, vagy mit tudom én mit. Tehát lenni biztos, hogy a hitükért lehet, hogy éppen elszenvednek valamit, mert sok mindent megenged az Isten. Látja az elkárhozók szenvedését. Én úgy vagyok ezzel, hogy amikor híreket nézünk, ha már nézünk, épp erről is beszéltünk itt az előbb, akkor próbáljuk azzal a szemmel nézni, hogy milyen lehet az Isten szemszögéből nézni ezt, amit én most látom, hogy ez folyik a világunkban. És Isten úgy szerette ezt a világot, hogy ezer éveket vállalt be ebből a történelemből, csak hogy megmentsen minket. Értitek, mire gondolok? Egészen más lesz a... Máshogy pozícionáljuk magunkat modern szóval, alázatban Istenhez képest, más lesz az Isten a mi szemünkben. Milyen lehet neki, aki alkotta ezt az egészet, és aki olyan mértékben azonosul a teremtményei sorsával, hogy mi sosem tudunk. Mi legjobban a gyerekeinknek a sorsát tudjuk szerintem átélni, meg a házastársunkért egy jó házasságba, hogyha valami nehézsége van, vagy betegsége, vagy szenved. De annyira sose tudunk azonosulni az emberek sorsával, hogyan az Isten tud azonosulni. Azt olvastuk ugye, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ez mit jelent. Én most az atya, nem is az atya felül, hanem a fiú felül közelítem meg, hogy a fiú mit élt át, és hogy az atyának ezt el kellett szenvednie. Kedves gyülekezet, azt, hogy mit szenvedett a fiú, azt mi csak elképzelni tudjuk. Nagyjából. Nagyjából. Csak egy pár szempont ehhez. A kereszt szenvedés leírja, a Biblia meg lehet róla olvasni sok helyen, hogy mit jelentett egy embernek átszögezni a végtagjait. Előtte ugye véresre korbácsolják, szétszaggatják a hátát. Az emberen most úgy értem, hogy a mindenkor, hát ő is ember volt, emberi lény, emberi testben, hogy milyen fájdalmakat élhetett át. Milyen lehetett ezt az egészet nyilvánosság előtt megszégyenítve, mint hogyha bűnös lenne. Ez szerintem még úgy, ahogy, nem igazán, de próbáljuk úgy elképzelni, általában írtózunk is, ugye, mert próbáljuk átérezni azt, hogy milyen lehetett ennek a fizikai gyötrelme. De ami az igazi nagy gond az, hogy mi az ő lelki szenvedését nem tudjuk elképzelni. Nagyon egyszerű oknál fogva. Megkockáztatom, hogy egyikünk sem volt még soha olyan szoros közösségben az atyával, mint amilyenben ő. És ő abból esett ki. Ennek az elvesztéséről beszélünk. Egyikünk sem tudja, hogy milyen volt neki annak a lelki gyötrelme, hogy elhagyta őt az atya. És ő magára maradt. Nem azt mondta, hogy fáj ez vagy az. Mi azt mondtuk volna talán, hogy fáj a seb, vagy fáj a lábam, vagy valami. Hanem azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert jobban fájt neki ez a tényező, mint a fizikai. De nem csak ezt nem tudjuk mi igazán elképzelni, szerintem most a földi gyötrelmeit sem, hogy milyen lehetett neki, mármint hogy milyen megpróbáltatás, egyrészt emberektől körülvéve állandóan, és mégis abszolút magányban élni az életét lelkileg. Azt mondják, akkor a legfeljebb magány, hogyha valaki mellett vagy magányos. Nem tudom, azt hallottátok-e már. Tehát, hogy amúgy magányos vagy, hát az egy élet. De akkor kiáltó a hiányérzet, hogyha ott van egy ember mondjuk egy házasságban, vagy egy családban, vagy ott vagy emberek között, és közben mégis magányos vagy. Milyen lehetett így hordozni a lelki terhek súlyát? Nap mint nap kísértetni, és megállni. Ennek a küzdelméről annyit mond a Biblia, egy verset mond. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. verse, hogy aki az ő testének napjaiban erős kiáltások közepette, meg könyhullatása, és ott sorolja, hogy hogyan küzdött és szegült szembe a kísértésekkel, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát azt mondja, hogy amit mi a Gecsemánéban látunk, egy eset, a ma eset, az gyakorlatilag a lényegét tekinte újra meg újra ismétlődött a hétköznapokban. Annak oka volt, hogy ő hely tudott állni, annak titka volt. Ez nem a véletlen műve volt, hogy ő ellenállt a kísértéseknek, csak egyet nagyít ki ebből a feljegyzés. Kedves gyülekezet, én úgy gondolom, hogy mi összeroppantunk volna az alatt, amit az ő számára az élet jelentett. Most nem a haláláról beszélek, most az életéről beszélek. a mindennapjairól. Képzétek el, hogy otthon nélkül, mert ugye neki nem volt otthona, szívességi alapon fogadták be. Kuckó nélkül, hogy mondjam, ilyen modern szó, vagy bázis nélkül, ugye ez egy másik modern szó. Tehát az, hogy azért milyen úgy vagyunk vele, most képzétek, hogy nem lenne otthonotok. Ezt hívják egyébként hajléktalannak manapság. Nincs egy olyan dolog, ahol te vissza tudsz vonulni. Ahol egy kicsit fel tudsz töltekezni úgy, hogy nem kell mindig az emberek között lenni, akik hát figyelmet igényelnek, meg hát szóval mindjárt érezzük, nem akarom ezt túlmagyarázni, én is az a típus vagyok, hogy szeretek azért magam is lenni, mert akkor lenyugszik az ember, feltöltekezik. Neki ez megadatott olykor-olykor, meg megtalálta a módját, de a körülmények nem kedveztek ennek ilyen értelemben. Folyton tömeg vette körül, köztük sok ármánykodó, akik csak azért jöttek, hogy leleplezzék őt, vagy törbejtsék, inkább így mondom. Nem tudom, milyen lenne úgy élnetek, hogy nap mint nap a kérdések mögött ott van, mert tudod, hogy nem azért kérdezi, mert őszintén érdekli, hanem egy olyan választ akar, hogy ha így válaszolsz, azért fog feljelenteni, ha úgy válaszolsz, azért fog feljelenteni. Tudom, milyen az, amikor minden szóra figyelni kell, mert ha kikapnak egy szót az ember szájából, akkor utána abból nagy tüzet gyújtanak. És így leélni éveket, és nem válogathatod meg, hogy ki van körülötted. Azért gondoljátok meg, amikor olvassátok, hogy engem mindig az ebben meg, hogy mentek hozzá, jól válaszolt, megszégyenültek, el kellett, hogy vonuljanak. Jött a következő csoport. Tehát ez nem úgy volt, hogy néhány hetente volt egy nehéz helyzete. Ezek arcátlanul sorbáltak azzal, hogy kísérgessék őt. Ha csak annyira jutottak volna, hogy kihozzák a sodrából, akkor azt mondom, hogy az nekik kevés, mert a római törvényszékhez az kevés lett volna, hogy itt egy ember ingerült volt, kinevették volna őket. Viszont arra már elég lett volna, hogy az ő szolgálata hiteltelenné váljon, és a menny ne tudja elfogadni ugye a helyettes áldozatot. Ez volt a tét. Tehát nem ragadtathatta el magát, hogy ingerülté válik egy ilyen helyzetben. Kedves gyülekezet, amikor azt olvassuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, abban minden benne van. Nem csak a kereszt van benne, abban az élet is benne van. Az élet küzdelmei, gyötrelmei. Ezt is látnunk kell. Azt meg a Jézus Élete című könyv írja egy helyen, engem nagyon megragadott, egyszer már sokszor idéztem, lehet, hogy itt is, hogy azt, hogy ő mit hagyott ott, hogy mit vállalt áldozatként, hogy miről mondott le, kár is erőködnünk, azt mi nem tudjuk elképzelni. Hogy mit jelentett a menny urának lenni, az angyalsereg főparancsnokának, az atya mellett fiúnak lenni az örökké valóságban. Azt mondja, hogy akkor fogunk róla képet alkotni, tudni, hogyha megadatik nekünk, hogy ott eljussunk. És akkor még jobban a hatás alá fogunk kerülni annak, hogy ezt hagyta ott azért, hogy mi nekünk ne a kárhozat legyen az osztályrészünk, hanem ott lehessünk vele. Kedves gyülekezet, hát csak szeret bennünket, aki erre képes volt, értünk, nem? És képzétek, hogy valami eldugott helyen lennétek ebben a nyomorult világban, még valami nagyon rossz helyen, és akkor valaki elmenne vállalva veszélyt, kockázatot és ünnet azért, hogy onnan kimentsen titeket, és elvigyen magához, hogy nektek jó legyen. Hát még földi léptékkel mérve, és milyen lenne ez? Itt pedig nem földi a lépték. Márpedig ezért tette. Itt van az, hogy miért tette, ugye ez a következő kérdés a gondolatmenetben, olvasom egybe azért, hogy mindig értsük, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta azért, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Tehát nem egy ilyen öncélú, ilyen önmagának megfelelés volt a cél, hogy hát az Isten már hű marad maga, odaadja a fiát, nem, hát a konkrét célja volt vele. Azt mondja, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, meg akart menteni. Na, kedves gyülekezet, ide írtam magamnak, hogy amikor azt olvasok, hogy úgy szerette Isten a világot, akkor általában magunkra gondolunk, a többiekre nagyon figyelni kell, hogy rájuk is gondoljunk. Megfordul a kocka, itt viszont érezzük magunkat megszólítva, hogyha te hiszel benne. Isten szerette, igen, téged is, ez igaz, de a többieket is. Azt viszont te fogod eldönteni, hogy mire jut ez a szeretet az életedbe. Itt viszont nem a többiekkel kell foglalkozni, hogy vajon ők hisznek-e vagy nem, az nem a te dolgod. A te dolgod az az, hogy te hiszel-e. Te milyen választ adsz az Istenek erre a közeledésére. Mert azt mondja ez az ige, hogy ha valaki hisz ő benne, ha van olyan, ha lesz egy ember ebben a történelemben, aki erre pozitív választ ad, akkor az Isten azt mondja, hogy akkor érdemes volt. Akkor megtettem volna. Azt mondja, egyért is megtettem volna. Azt gondolom, hogy itt kell ereszteni a kezünket ezen a ponton. Mert nem fokozható tovább ez a szeretet. Azt mondja, hogy bármelyik nyomorult bűnösért, magunkra gondolok, ne vegyétek rossz éve, most általánosítok. Szálljunk magunkba, képzétek magatokat a legutóbbi úrvacsora elé, amikor őszintén számba vettétek meg, magatokban néztetek. Vagy nem tudom ti, hogy szoktátok, de akkor mindenképp jó, hogyha naponta. Mire tartjátok magatokat, ha abból a perspektívából nézitek? És az ember úgy megalázódik, kevésnek érzi magát, szégyelli magát, és csak egy teremtmény, és még annak is kevés. És azt mondja az Isten, hogy na, ha egy közülük, ezek közül, a teremtményeim közül pozitív választ hajlandó adni az én közeledésemre, akkor én a fiamat hajlandó vagyok erre a borzalmas sorsra odaengedni. Az egy más kérdés, hogy ő tudta, hogy nem egy lesz, meg nem kettő lesz, sok lesz, de a készséget kell nézni, hogy akkor is meg lett volna. Te is lehetsz az az egyetlen, és én is lehetek az az egyetlen. Bármelyikünkért megtette volna. És itt alázódik meg az ember. Miért fontos az, hogyha valaki iszőben elnevesszen? Ugye erre már utaltam korábban is, hogy eredendően melyik csoportba tartozunk, amikor megszületünk ezen a földön, és elkezdjük az életet. Hát eredendően az elkárhozók csoportjába tartozunk. Azt mondja a folytatásban, hogy aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ugye az előbb olvastam, az elén emlékeztek az a folytatás, a 17. versről emlékszem. Tehát azt mondja, hogy aki nem hisz, az immár elkárhozott. Nem azt mondja, hogy várjuk, hogy mi lesz vele. Azt mondja, ha a hitet magát, mint olyat elutasítja az életében, nincs egy második vagy egy harmadik alternatíva erre, csak hitáltal lehet. Ha ezt nem fogadja el az ember, akkor elkárhozott. Ez volt igaz a farizeusokra, és ők abban hittek, hogy ők megcsinálják, amit a törvény igényel. Azt mondja, akkor elkárhoztatok. Tudni, nem fogjátok megcsinálni. És amit eddig elrontottatok, arra nem orvosság azt, hogy azután majd engedelmesek lesztek. Vagy elfogadod az Isten által rendelt áldozatot, vagy maradsz a kárhozott fia, ami eleve voltál. Kedves gyülekezet, mi nekünk sajátos a helyzetünk. Ádám kiesett egy állapotból, az Istennel való közösségből, kegyelemből, mi benne se voltunk. Mi már ilyennek születtünk. Tehát nekünk az eredendő állapotunk az kárhozatra rendel törvényszerűen. Ehhez képest olvassuk azt, hogy ha hiszünk, szabadulhatunk, ha valaki hiszőben elnevesszen. Ha nem, ugye már azt, hogy elnevesszen, ez már egy jó hír, ez önmagában is jó hír. Mi lesz azok, akik nem vesznek el? Nem tudom, ismeritek-e azt a gyakorlatot, a görögöknél is volt példát, máshol is, én ott olvastam, aztán Temisztoklész járt így szegény, megnyert sok csatát nekik a perzsák ellen, az aténi Temisztoklész, például a Szalamisznál ő vezette a hajóhadat, aztán a vége az lett, hogy száműzték. Jó okuk volt rá, nem tudom, mi volt, de szóval elég nehéz volt a görög világ, így sok szempontból. De hogy belegondoltam, hogy képzeljétek el, hogyha mondjuk az lenne, hogy bocsánat, hogy ilyet mondok, csak hogy érezzétek az ige súlyát, hogy azt mondja az Isten, hogy na jó, azt mondja, ezek lázadóknak születtek, ezek született lázadók, de aki engedi magát megmenteni, megmentjük, aki hisz, az nem kell, hogy elvesszen, hanem mondjuk egy távoli részében az univerzumnak kap egy, hát hogy mégis élhet, csak értitek, nem tudom elmondani, és értitek, mit akarok mondani, hogy tulajdonképpen nem kell elkár hozzá, de azért arról ne is álmodj, hogy téged teljesen visszaállítanak, mint hogyha nem történt volna semmi. Például, igen. Tudom, hogy nagyon nagy butaságnak hangzik, de jobban értjük az igét, hogyha ezt elmondom. Ez az emberi megoldás, van ilyen megoldás, egy köztes megoldás, hogy igen, élhetsz örökké, csak hát arról ne álmodjál, hogy ott, ahonnan kiszorultál, amihez neked semmi jussod, mert te bűnösként születtél meg. Kedves gyülekezet, ehhez képest érdekes a folytatás, hogyha valaki hiszőben elnevesszen, tehát jó, ne kárhozzon el, de ez nem elég, hanem hogy örök élete legyen, itt az örök életen a minőséget is érti, tehát hogy hol. Tatabányán most értünk végére a jelenések sorozatnak így délelőttönként, jelenések 21-22 az erről szól, hogy a mennyei Jeruzsálem, hogy az milyen lesz, hogy ott lesz a lakozása a szenteknek, az Isten velük lesz, az ő sátora velük lesz, napra nem lesz szükség, mert nyugodtan világíthat, nem lehet látni, mert az Isten dicsősége ezt felülmúlja, és hát ugye háttérbe szorul a napnak a jelentősége. Ezt olvassátok el azóta, és meg is hallgathatjátok, mert fenn van az interneten, mert nekem is tanúságos volt ezzel, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy mi vár ránk. Tehát az örök életen ezt érti. Tehát nem csak egy technikai nyilatkozat, hogy nem fog meghalni, hanem az egy minőség, hogy az Isten közelében, az Istennel közelségben. Tehát az, hogy megérdemelten rútul a bűneid miatt elmúlsz, mintha nem lettél volna, ez az egyik lehetőség. a másik pedig vég nélküli örökkön örökké tartó lakozás a mennyei Jeruzsálembe, az Isten közelébe, az Istennel közösségbe. Hát erre mondják azt, hogy tessék választani. És nekünk nap mint nap ebben kéne megerősödnünk, hogy e között, a kettő között választhatunk. És minden napon valamit, valamerre mozdít ezen, hogy végül mi lesz az életem választása és döntése. Isten ezekben a kategóriákban gondolkodik, örök élet vagy végleges kárhozat. Nekünk nincsenek ennyire extrém kategóriáink általában, nekünk ezt szokni kell. Mi emberek sokszor csak vallásban gondolkodunk. Vagy valamilyen életformában, vallásos életben, vagy hívő életben. Az Isten azt mondja, hogy mindnek kell, hogy legyen valami értelme és célja, és amíg mi nem az örökké valóságban gondolkodunk, addig nem egy malomban őrlünk ő vele. Amíg nem az odafelvalókkal törődünk, megint kapcsolódok az élethez, nem direkt, csak olyan jól jött most ki, tudjátok, itt is beszélgettünk erről a szabadiskolai osztályban, hogy amíg a földi élet leköt bennünket, nem negatívunként mondom, mert leköt az rossz akarat nélkül is. Amíg nézzük, hogy itt mi történik, tudatalatt elkezdünk állást foglalni, hogy most mi jó, mi nem jó, ki szimpatikus, ki nem, ez a biztos kisiklása a dolgoknak. Nekünk az odafelvalókat kell törődni, azt mondja Pál apostol, és amíg nem az odafelvalókkal törődünk, addig kudarcra van ítélve a mi küzdelmünk. Nem véletlen az, hogy azt írja az apostol, hogy az üdvösség sisakját fölvegyétek. Melyik a legnemesebb szerve az embernek? Hát mégiscsak a feje. És azt mondja, hogy ezt leginkább ebben a lelki küzdelemben védeni az üdvösség tudata, várakozása és várása hivatott. És záró gondolatként, ugye most az idővel egy kicsit máshogy vagyunk, még nem sokat mondtam, csak a levél elvitte az időnket, mindjárt végére érek. Hogyha ez ennek az igének a jelentése, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha te vagy én, most hogy mondjam így, hiszel benne, akkor te ne vesz el, hanem örök életet legyen. Tényleg nincs ennél jobb vers a Bibliában az evangéliumra. Hogyha ezt leírja, hogyha ez igaz, és ezt az Isten mindnyájunkért megtette, és ez az út mindnyájunk előtt nyitva áll, akkor mit tehetünk mi? És én ezzel zárnám a mondandómat, hogy mind múlik az, hogy ez eredményt hoz-e majd az én életemben, vagy nem, amiről beszéltünk. Mert ez minden ember életében eredményt hozhat. Tehát itt vannak a Jézus példája, amiről beszéltünk, hogy lehet Sanhedrin tag, lehet szamaritánus asszony, öt férje, mindegyiken tudott segíteni. Tehát nincs olyan emberi sors, nincs olyan emberi életút, nincs olyan élettapasztalat, ami azt mondja, hogy hát sajnos erre nem hatályos. Mindenkinek segíthetne, miért nem segít mégis mindenkinek? És nekem ahhoz mit kell tennem, hogy én azok közé tartozzak, akiknek az életében nem a kegyelem tékozlása lesz az eredmény, és nem az elutasítása ennek a lehetőségnek. Hát azt mondja az ige egy helyütt, hogy ha eszitek az ember fiának testét, bocsánat, úgy mondja, hogy én rosszul is értem, ilyen pozitív megközelítésért, azt mondja, ha nem eszitek az ember fiának testét, és ha nem isszátok az ő vérét, akkor nincs élet bennetek. Mire gondolt vajon, mik vagyunk akkor, amikor nincs élet bennünk? Ezt más néven úgy hívják, hogy akkor halott. Halott. Nyilván nem biológiai értelemben halott, de ebből a szempontból, amiről beszéltünk, a halál fia, a halál várományosa. Kedves gyülekezet, ismerjük azt a tapasztalatot a hétköznapokban, amikor nincs élet bennünk? Én szerintem ismerjük. Tehát tudom, amikor, nem, amikor azért imádkozol, hogy ma ha lehet, ne kelljen találkozni úgy senkivel, mert érzed, hogy nem építenéd, hanem riasztanád. Mikor azért kell imádkozni, Isten ma óvjon meg tőlem embereket. Bocsánat, hogy nyersen mondom, de én már hallottam ilyet meg. Mikor rossz a lelki állapotod, ugye? Ezt mi is szoktuk mondani, de hát az ugyanaz. Kedves gyülekezet, mi tudjuk, hogy milyen az az állapot, amikor nincs élet bennünk. De én hiszem azt, hogy azt is tudjuk, hogy milyen, amikor van. Mert volt már olyan. És tulajdonképpen egyedül rajtunk múlik, hogy mi melyik állapotot tartjuk kívánatosnak, melyiket ragadjuk meg, és melyikre törekszünk. Azt mondja, hogy ilyen egyszerű a törvényszerűség, ha Isten fiának az életét szemléljük, ha őt nap mint nap imádságban keressük, ha mi ezáltal tápláljuk a lelkünket és az életünket, akkor lesz élet bennünk, nem is akármilyen felülről származó. Ha ezt elhanyagoljuk, akkor nem lesz. Sokszor azt lehet mondani, hogy ezek olyan mechanikus dolgok, most azt mondom, hogy most olvassál, meg imádkozzál, hát az is az, amikor eszünk, nem? Most is ebéd lesz utána, gondolom, remélem legalábbis, hogy készültetek, és, És azt nem tartjátok mechanikusnak? Minden nap megismételjük, de azért nem lehet megunni. Én például itt nagyon szeretek nálatok részt venni az ebédre, gondolom őszintén. De hogyha máshol lennék, hát minden, szükség van rá, nem? Tehát sokszor úgy leértékeljük a dolgokat, hogy mert olyan profán vagy, vagy tehát ez túl egyszerű, vagy mint ez olyan módszer, hogy most minden nap imádkozzál, meg olvassál. Figyelj, nem fontos, próbáld meg nélküle. Te úgy is rá fogsz érezni, bocsánat, hogy nem tudom, ti kaptátok-e már azon magatokat, hogy néha olyan nagyon közel érzem magamat is, ez is nem ilyen szubjektív dolog, hanem érzem, hogy most együtt járok, napok múlnak el, meg hetek, és egyszer csak azt veszed észre, hogy hova lett. És akárhonnan közelíted ezt a dolgot, és szerintem mindig ugyanoda lyukadunk ki, hogy vagy elkezdtél együtt élni egy bűnnel, megalkudva, és akkor nyilván vissza kellett vonulni az Istennek, vagy egyszerűen annyit tett, hogy ezt elhanyagoltad, amiről beszéltünk. Ha nem eszünk, nem lesz erőnk. Ezt ismeritek, nem? Ezt az érzést. Már hétköznap, tehát a fizikai ételre gondolok. Ha nem eszünk lelkileg, hát csodák nincsenek, tehát ide van írva, azt mondta, hogy ha nem eszitek az ember fiának testét, nem iszátok a vérét, nincs élet bennetek. Viszont minél inkább fogyasztjátok, nem tudom, milyen érzés az nektek, amikor érzitek, amikor elindulunk visszafelé ebből az állapotból, ismeritek azt is bizony, amikor rájössz, hogy valamit elhanyagoltál, és azért vagy így. És amikor újra megterik tartalommal, amit olvas, amikor már nem kötelesség, hanem mohón olvasod a Bibliát. Amikor az Isten újra megnyitja ezeket, mert megteheti, amikor a lelked nyílik felé, és akkor azt mondja az ember, hogy akkor kell megfogadni, hogy soha többet nem engedem, hogy fellazuljon az életemben ez a dolog, mert ez fontosabb annál. Ez fontosabb mindennél. Kedves gyülekezet, az alapigénk azt mondja, hogy Isten szerette a világot. Ez nem kérdés, ez tény. Ő bizonyította is. A kérdés az az, hogy mi viszont szeretjük-e az Istent. Mi már megerőzni nem tudjuk. Sem időben, sem mértékben. Mi csak egyet tehetünk, hogy egészséges választ adunk erre. Az egyedülméltó választ. Ami történetesen egy útra az üdvösségünket is jelenti, tehát nekünk is jó. De ha nem jelenténi, akkor sem járna más az Istennek azért, csak hála és viszont szeretet. És azt mondja, hogy az, hogy mi mennyire szeretjük őt, azt nagyon könnyen le tudjuk mérni. Mi is, ő is, mindenki. Azt mondta, hogy ha engem szerettek, azt abból fogom tudni, hogy azt teszitek, amit én fontosnak tartok, vagy azt teszitek, amit ti szeretnétek, és ti fontosnak tartotok. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem szeretem emberi kapcsolatban, hogyha mondják, hogy mennyire szeretnek, és aztán hát szóval mégiscsak más az, amit... Tehát mikor választani kell, akkor nem engem választanak. Azt, amit én szeretnék. Milyen lehet a jó Istennek, amikor azt mondja, hogy hiába mondják, hogy Uram, Uram, de hát mégse azt teszik. Kedves gyülekezet, nekem az a vágyam, az a kívánságom, hogy ez az íge, ami annyira ismert, valahogy mégis olyan új fényben legyen bennetek is most ennek a mai napnak a következtében is. Olvassátok ezt a fejezetet, csak lesz rá valahogy időtök, még olyan hosszúak már a napok. Nem nehéz, ugye egy könnyű fejezet, olvasmányos. És ebből a szempontból olvassátok majd, hogy egyszer csak hogy kerül ez elő ebből a beszélgetésben, miért mondja Jézus. És valahogy tegyük magunkével ezt az ígéretet, ezt a bizonyosságot, és ezt az ígéretet, hogy Isten annyira szerette a világot. Értsük magunkra is, semmisüljünk meg ennek az isteni szeretetnek a fényében szemlélve magunkat, de rögtön nézzük úgy a többieket is, a gyülekezetbe is, meg a többieket, hogy őket ugyanígy szerette, ugyanilyen fontosak neki. Tegyük magunkével ezt az isteni látást, és alakuljon át az életünk maradandóan. Ezt kívánom. Amen. Szerető kegyelmes mennyei jó atyánk, együttes szívvel jövünk most hozzád, közösen adva hálát azért, amiről ez az egyetlen vers a Szentíráson belül olyan avatottan és olyan csodálatosan szól. Köszönjük, Urunk, hogy Te szerettél bennünket, ami egész emberi világunkat, a bűneink, a lázadásunk, a fertelmes életünk, és ennek az egész világnak a nyomasztó légköre ellenére is. Köszönjük, Urunk, hogy ez a szeretet ránk is vonatkozik, minket is célba kíván venni, és köszönjük, hogy a Szentírás igéjén keresztül ma is szólongattad mindnyájunk lelkét. Nem vagyunk méltók erre a szeretetre, nem vagyunk méltók arra, hogy az egyedül igaz, tökéletes fiadat mindnyájunkért idattad, hogyha egyikünk szíve is megindul ezzel szembesülve, akkor már elérted a célodat, és akkor már érdemes volt ezt az áldozatot meghozni. Szégyeljük magunkat, Urunk, hogy ennek a nagy igazságnak, a szeretet ezen bizonyítékának, ennek a mérhetetlen szeretetnek a látványa nem töri össze a mi lelkünket kellőképpen, hogy úgy tudjuk élni a mi életünket hívő emberekként is, ismerve sok mindent elméletben, hogy nap mint nap nem halunk meg mindennek a hatására, a bűnnek és a rossznak, és nem elevenedünk meg újra és újra abban a vágyakozásunkban, hogy egyszer majd az örökké valóságban veled legyünk. Azzal az Istennel, aki nem csak megalkotott bennünket az ő bölcsességében és jóságában, hanem aki erre az áldozatra is kész volt mindnyájunkért. Szégyeljük magunkat, Urunk, hogy úgy tudunk élni nap mint nap, ahogy élünk, annak dacára, hogy Te mindezt megtetted értünk. Azt kérjük tőled, az a mi vágyunk, hogy segíts, hogy ez a mai alkalom is, ez a közösen töltött óra is ennek az igének a fényében, de minden más személyes tapasztalat az ige olvasásban vagy imádságban valahol meg tudna újítani bennünket, hogy ennek és csak is ennek a ténynek a fényében szemléljük a mi életünket, a mi világunk sorsát, a mi világunk jövőjét és a személyes jövőnket is, és ami egész életünket áthatná az a látásmód és az a vágyakozás, hogy egyszer majd ott lehessünk veled, abban az örökké valóságban, amit készítettél mindnyájunknak. Kérünk, hordozz bennünket tovább, és köszönjük, hogy a mi méltatlanságunk ellenére is tetted ezt mindeddig. Legyen áldva ezért a te szent neved. Amen.